reggeli személy.
9 óra 16 perckor a reggeli személy, Németh Szilvia, Lakmusz újságíró. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Amikor megnézted tegnap Orbán Viktor és Font András beszélgetését, akkor így, hogy is mondjam, szolgálatba helyezted magadat, és elkezdted megnézni azt, hogy ki és mennyire tódít, vagy mennyire nem állít igazat, és hogy mennyi valóság tartalma van a beszélgetésnek?
Hát nyilván így felületesen hallgattam, vagy hát sokat kellett rá várni, mert óriási csúszások voltak, úgyhogy kicsit már belefáradtam a várakozásba. Nyilván egy számos pont lett volna, ahol úgy éreztem, hogy azért vissza lehetett volna kérdezni, tehát hogy ez kicsit inkább ilyen mikrofonálvány szerepben éreztem a kérdezőt, hogy mint egy ilyen etapok között így váltogatja az előre megírt kérdéseket, és a miniszterelnök úr válasza után rögtön le is zárja a témát. Ami nekem nagyon megütötte a fülemet, mivel most ezzel foglalkozom, ez a közös európai hadsereg és a védelmi, Európa védelmének a kérdése. Pont erről írtam a héten egy nagyobb cikket, ami remélem most a hétvégén fog kijönni.
Ja,
egyébként nem kifejezetten politikusok nyilatkozataira reagál, hanem ez egy ilyen virális TikTok trend volt, hogy a geopolitikai átrendeződések tükrében, vagy főleg Donald Trump bejelentései után megjelent egy ilyen vágy, amit a sok ilyen felhasználó a TikTokon különböző AI generált képekkel tudott kifejezni, ez pedig, hogy Európának egy szorosabb integrációra van szüksége, és akár hogyha ez az orosz fenyegetésben egyedül maradunk, vagy a NATO-ból, vagy van egy olyan szenárió, hogy az USA kiszáll a NATO-ból, vagy nem védi meg alapvetően azokat a tagállamokat, akik nem költenek eleget, ugye a GDP-juk 5%-át lengette most be védelemre, azok nem számíthatnak ugye ez az ötös cikke, ez a kölcsönös védelemre, és én csodálatos, vagy ilyen képek jelentek meg az AI-nak az ilyen érdekes, néhol már ilyen fasisztoid stílusában erről a közös európai haderőről, ami számomra azért volt érdekes, mert hogyha az Európai Unióra gondolunk, akkor mindig általában egy ilyen szürke, unalmas, bürokratikus dolog lebeg a szemünk előtt, hogy nem is igazán tudjuk, hogy mit csinálnak, és ezeken a képeken az EU az egy kifejezetten erős katonai szuperhatalomként jelenik meg, ami teljesen új dimenziókat nyit a képzeletben, úgyhogy ezzel foglalkoztam a cikkben, és így érdekes volt, hogy ezt erről 16-ban Orbán is beszélt, hogy uniós hadsereg lenne szükség a NATO-val párhuzamos struktúraként, és akkor most ez is szóba került ennek a kérdése az interjún. Úgyhogy így erre felkaptam a fejem.
Egy fél órával ezelőtt Gálik Zoltánnal, a Korvinusz Egyetemnek a docensével beszélgettem, mert hogy a CEUN lesz majd 22-én 18 órakor pont egy ebben foglalkozó beszélgetés, ahol az EU biztonságpolitikát fogják elemezni Trump megjelenése után, meg egyáltalán, hogy van-e NATO USA nélkül, vagy egyáltalán hogyan lehet felkészülni arra a helyzetre, amit a Donald Trump intézkedései jelentenek a világ számára. Szóval, hogy azt érezted, hogy előre meg voltak írva, vagy érezted azt, hogy előre meg voltak írva a kérdések, vagy egyezted volt a téma?
Most tényleg ez csak spekuláció a részemről, de azt gondolom, hogy a miniszterelnök azért 15 évnyi regnálása óta, szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy hány független újságírói kérdésre adott korrekt válaszokat, vagy hány ilyen interjú meghívásnak.
Hát talán Fábián Tamásra, hogy ember most érik a tempomból.
Úgyhogy pont a reggel láttam, hogy a Partizán már egy petíciót is indított azért, hogy akkor ha azt mondja, hogy csak olyan orgánumokhoz megy el, ahol valódi beszélgetések vannak, akkor fogadja el a Partizán meghívását is. Hát nyilvánvalóan furcsa ez az összjáték, hogy az öt indulásával rögtön prominens kormányzati szereplőket tudtak a műsorba csábítani. Ugye ott volt Orbán Balázs, Lázár János, és most Orbán Viktor is. Illetve, hogy az öt ugye az volt egy egyezség, tehát hogy koprodukcióba lépett az Indexel is, tehát hogy nagyon számos anyagaikat átveszik.
Az ATV a TV2-vel.
Hát igen, mindenkivel. Szóval lesznek itt meg érdekes fejlemények szerintem.
Mennyire lehet hinni azoknak a tartalmaknak, amik az ember elé kerülnek nap mint nap? Tehát te, mint ugye a Lakmusznál tényellenőrzéssel foglalkozol, majd mindjárt...
Egyébként én foglalkozok a legkevésbé tényellenőrzéssel, tehát nagyon szeretem, hogy mindig én kapom meg ezeket a kérdéseket, de általában én hajlandós vagyok belemenni ilyen mélyebb filozófiai gondolatmenetekbe ezzel kapcsolatban, ugye, hogy mi az igazság, mik a tények, vannak-e tények, stb. Úgyhogy általában nem engem szoktak kidelegálni ezekre az előadásokra, vagy beszélgetésekre, vagy mégis én megyek el, amik erről szólnak, mert én azért eléggé kritikus vagyok ezzel a műfajjal kapcsolatban, és próbálom kimozogni, ahol lehet. Tehát, hogy én a legkevesebb százalékban a munkámnak írok fact-checkeket, sokkal inkább szeretek így foglalkozni azzal, hogy kik azok, akik a közvéleményt befolyásolják olyan módokon, ami akár megtévesztésre adhat okot, vagy átláthatatlan. Úgyhogy én szeretem igazából ezeknek a szereplőknek, vagy hogy angolul mondjuk ezeknek a bad actoröknek így utána nézni. Tehát, hogy a média ökoszisztémával tágabban foglalkozni, annak a szerkezetével, illetve a vizuális trendekkel, ugye én alapvetően a képzőművészet felől jövök.
Művészettörténészek tanultál?
Igen, és kurátor voltam sok ideig, úgyhogy azt gondolom, hogy
bocsánat, az alaposan... Bocsánat, a sok ideig az mennyit jelent?
Hát 10-12 év, igen, és aztán... Elmentem PhD-zni az ELTÉ-re, ott fordultam inkább a média irányába, és onnan először kutatóként csatlakoztam amúgy a Lakmuszhoz, és onnan csúsztam bele az újságírásba. De amit mondani akartam, hogy szerintem ez valamilyen szinten előny is, mert ahogy látjuk az egyre, hogy a platformokon, vagy amit a fiatalok követnek, ezeken a TikTok, meg Instagram reelek, ugye egyre inkább a vizuális kommunikáció kerül előtérbe, és sokkal kevésbé van az, hogy most hosszabb cikkeket fognak így nagyon részletesen elolvasni, és szerintem az, hogy ez a vizualitás mit közvetít, vagy ebbe milyen befolyásolási kísérletek vannak, tehát most ez az EU hadsereg, amivel foglalkoztam, azt maguk a felhasználók, illetve az ezt terjesztő szervezetek is propagandának nevezték, és szerintem nagyon érdekes, hogy ez hogyan születik ki, milyen céllal kezdi őket keringetni a nyilvánosságban.
Mit gondolsz arról, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy azokat, akik hamis tényekkel járatják le adott esetben egy másik politikai szereplőt, azokat büntetni kellene, tehát, hogy határozott lépéseket ígért ennek érdekében. Ugye az váltotta ki, hogy egy ukrán zászlóval a kezében ukrán zászlót lobogtatva jelent meg egy kép róla, ami hát nyilván hamisítvány volt.
Igen, ez számomra az volt a legérdekesebb, hogy ugye a kormány közé szereplők, akik ezt elkezdték terjeszteni, azok szintén hogyan mozogják ezt ki nagyon gyorsan, és hogyan váltanak regisztereket. És ebbe pedig nagyon, úgymond így megágyaz nekik az az egész, ugye ilyen posztmodern, ilyen fluid, kommunikatív bizonytalanság, ugye, hogy mit, hogyan értünk az interneten, hogy ugye van ez a pó törvénye, hogy ami... annyira kontextusból kiszakadva látunk ilyen információ morzsákat, hogyha nem ismerjük a megszólalót, vagy nem tudjuk a szándékait, ugye a szándékokat a legnehezebb általában így távolról felfejteni, akkor azt mondjuk abszolút fundamentalistaként, vagy más hiszemmel pedig akár iróniaként is vehetünk. És ugye az, hogy ki hogy váltogatja ezt, ugye ezt már a miniszterelnök úrnál is megszoktuk, hogy amikor tusványosan valami óriási ilyen orátori képességgel mond valami retorikai szöveget, akkor valahogy értünk, mondjuk amikor a fajkeveredésről beszélt, akkor azt mondta, hogy ez, vagy akkor mindenki a biológiai szintjén kezdte ugye azzal, hogy a fajok, akkor ez ilyen fajelmélet, vagy ezzel összefüggésbe hozni, és pár héten belül ugye fordult az egész, amikor azt mondta, hogy ő igazából a kultúráról beszélt, és akkor most is ez zajlik konkrétan, hogy kijött egy ilyen kép, ami egyértelműen egy hamisítás, tehát, hogy valaki kicserélt egy magyar zászlót egy ukrán zászlóra, de hogy közben ugye szerintem itt ott van a megtévesztés, próbáljuk ugye ezt most úgy értelmezni, hogy mém és vicc volt és humor, hogy és ez lesz a borzasztó nehéz szerintem a mesterséges intelligencia által generált képeknél, és ugye, hogy ezek egy hiperrealisztikus stílusban születtek, tehát, hogy nem azok a karikatúrák, nem azok a napi rajzok, amiről így rögtön ordít a szarkazmus, meg stb., hanem, hogy itt látunk egy olyan képet, ami ugye megszoktuk, hogy az ilyen hiperreál fotószerű képek, hogy ezek dokumentumértéket közvetítenek, tehát, hogy valamilyen eseménynek a lenyomata, egy dokumentarista dolog, ami közvetíti azok számára, akik nem voltak jelen, hogy ott mi történt, tehát ez nagyon könnyen félreérthető, és az, hogy most ebből hirtelen mindenki kimenekül, és azt mondja, hogy Magyar Péter be akarja tiltani a humort, az szerintem egy nagyon érdekes fejlemény, és egyébként ezzel foglalkoztam, hogy a jobb oldal hogyan sajátítja ki azokat a kulturális stratégiákat, vagy amiket hagyományosan a bal oldalhoz társítunk, tehát ez az egész, hogy ez a humor, a travestia, a mémek, valaminek a feje tetejére állítás, ugye ez a Dadától kezdve az ilyen culture jamming-en át a szituacionistákig nagyon sok helyen megjelent, hogy a hatalommal szemben lévő stratégiaként, és most nagyon érdekes az, hogy tulajdonképpen a hatalmon lévő, kormányban lévő szereplők próbálják ezt, vagy sajátították el ugyanezt.
Jó minőségben?
Nem tudom, hogy ez mennyire nevezhető jó minőségnek. Ugye itt megint...
A célnak megfelelő? Tehát elég jól eléri a közönségét, mindenki
eléri
látja.
A közönségét, és látszik,
őket.
Hogy igen, hogy beleállnak, tehát, hogy ahelyett, hogy visszavonulót fújnának, vagy nyilván nincs a vereségbe ismerve, de ugye, hogy valaki látta Trumpról szóló filmet, ami ez a... mi is volt a címe? A Trump életéről szólt, és...
Nem fogom tudni megmondani, de a hallgatók mindjárt megmondják.
The Apprentice.
Netflixen
igen,
van talán.
Igen, igen, igen. Ugye ott is három ilyen alapelvet szokott így felemlegetni, hogy mi a győzelemnek a kulcsa, és az egyik az, hogy soha ne ismerd be a vereséget, tehát, hogy mindenbe bele kell állni, mindent visszaerre kell fordítani, és ki kell állni amellett, hogy nekünk van igazunk, és ez történik, tehát, hogy ahogy látjuk a megafonosok is a helyet, hogy nyilván nem fogják beismerni, hogy ez milyen szándékkal készült, hanem pontosan arra próbálják rávenni a követőiket, hogy ezt terjesszék tovább. Úgyhogy a másik oldalon pedig van az, hogy nyilván Orbánnal átszerkeztetik az egészet, ugye, vagy a pandantja, hogy Orbán tart a kezében, nem tudom, szovjet zászlót, vagy két ukrán zászlót, és akkor igazából ki tud több követőt mozgósítani, most arról szól ez az egész küzdelem, ugye, az online térben, hogy kiknek a képei lesznek virálisabbak.
Hát nekem például most valamiért egy olyan videót dobott fel a Facebook, amin a kormánytagjai láthatók filmesztelen, illetve hát valamiféle Pride-szerű felvonuláson, és hát a miniszterelnök is, illetve hát a kormány összes többi tagja ott mozog, és meglehetősen életszerű volt, tehát, hogy a technika az gyakorlatilag eljutott oda, hogy nem fogod tudni megállapítani, hogy...
Abszolút, és tényleg napi szinten annyira...
De akkor mi az Istent kezdjünk ebben?
Ez nagyon jó kérdés. Ugye a szabályozás az mindig a technológiai innováció után kullog sokkal. Volt már olyan, tehát mindig az a kérdés, hogy kinek a felelőssége, hogy ez a platformok felelőssége, ugye már azért sok helyen látunk ilyen címkét, hogy megjelölik, hogy ez mesterséges intelligencia által generált tartalom volt, vagy az, hogy a felhasználóknak, vagy akár maguknak a programoknak kéne így ráégetni valami vízjelszerűséget, hogy az így rögtön szembe jöjjön, vagy így megbélyegezze a képeket.
De azt, hogy a fact-checkinget megszüntették a Metánál, az pont ebben ellentétes irányba indít.
Hát azért más szerintem, amikor ezekről beszélünk, mert a Instagramon továbbra is ott van, hogy ez a...
Hogy ez a címke, tehát, hogy éjjel generálta a képet, igen.
Tehát, hogy arra szerintem a vonatkozik, tehát, hogy teljesen más a moderáció, meg más a tényellenőrző program, ugye voltak ezek az ilyen third party fact-checkerek, hogy ilyen, különböző tényellenőrző szervezetekkel működött együtt a Meta, és ez most egy ilyen hirtelen fordulat, ugye Trump hivatalba lépése környékén ugye bejelentette ennek a megszűnését. Ugye ez Európában továbbra is megy, tehát hogy ez jelenleg csak az amerikai piacra vonatkozik, de hogy eléggé kérdőjeles lett az, hogy ezek a szervezetek Európában meddig tudják túlélni.
A Tanítvány, The Apprentice, a Trump Story, az HBO megy, tehát a hallgatók.
Jó, akkor nem a Netflix, igen. Igen. Ne oda kattintson.
Figyelj, nem, én időnként nem tudom, tehát ma is érkezett egy üzenet, hogy a valamelyik streaming szolgáltató levont tőlem egy kisebb összeget, és aztán ez Sky Show volt, azt hiszem, tehát, hogy mindegyik ott van, úgyhogy nem mindig tudom eldönteni azt, hogy mit hol látok, meg mit hol nézek. A szerkesztőm is felhívta a figyelmet, azért ez egy friss hír volt, hogy a szólásszabadság védelme érdekében az amerikai kormány megszünteti a dezinformáció ellen küzdő állami szolgálatot, hogy erről esetleg érdemes beszélni.
Hát ugye ez annak az egészében történik, az összes ilyen NGO-t, ami ugye az USA soft power-ét próbálta így a világ számos országában közvetíteni, annak a működése most kérdésessé vált. Ugye azért vannak olyan helyzetek, ahol ezt gyorsan egy ilyen elkapkodott döntés következtében valamit leépítettek, aztán rájöttek, hogy ez mégis szükséges, és akkor visszahívták, szóval azt mondom, most egy elég ilyen turbulens állapotok vannak. Viszont ami az én fülemet legjobban megüti, ez az egész ilyen szólásszabadság, harcos retorika, tehát hogy hogyan próbálnak emögé bújva olyan lépéseket tenni, ami tulajdonképpen az ő hatalmukat betonozza be. Tehát ugye rásütni a fact-checkerekre is, hogy cenzorok, meg hogy a liberális politikai agendát nyomják, miközben tulajdonképpen ők is pontosan ezt teszik, tehát ugye nagyon érdekes fejlemények vannak azzal kapcsolatban, hogy ott azért a Trump körüli emberek, általában ezt a Brandon Carr nevű, ugye van ez a Federal Communication Committee-nek az elnökét szokták emlegetni, aki például a Metának, de az a Google anyacégének, az Alfának is még november környékén küldött egy levelet, hogy erősen ajánlott, hogy ezt a tényellenőrzés szüntessék be, illetve különböző szankciókat helyezett kilátásba. Meg ugye a Metának amúgy is van félnivalója, hogy jelenleg is zajlik ellene egy per, ugye ez a Trust ellenes eljárás, ugye azzal, hogy az Instagramot és a WhatsAppot is megvette, és ez egy anyacégbe olvadt, hogy ezáltal milyen piaci monopóliumokat tudott magához ragadni. Halálos fenyegetéseket is kapott, ugye Trump azt mondta még Zuckerbergnek, hogy igazából élete végéig egy börtönbe kéne rohadnia. Szóval valószínűleg az az egész, hogy most ezt ugye fact-checkerekre próbálja kenni, hogy, és rájuk hivatkozva egy ilyen beismerő vallomást tesz, és teljesen megváltoztatja az eddigi hozzáállását a dolgokhoz, az sok mindent elmond róla.
Azon kedves hallgatóink, kedvéért, akik most kapcsolódnak be a műsorunkban, Németh Szilvia, lakmusz.hu újságírója a vendégünk. Nagyon sok idegen szót használ, hívták fel a figyelmet.
Bocsánat, igen, elnézést.
És biztos, hogy volt egy olyan mondat, ahol én is így felkaptam a fejemet, és azt mondom, hogy jaj, gyorsan menjünk ezen végig, mert lehet, hogy vannak olyan hallgatók, akik nem mindent értenek ebből. A lakmusz.hu-t mi hozta létre?
Hát 22. januárjában alakult, én akkor még nem dolgoztam ott, én közvetlenül a választás utáni nap vettek engem fel, április 4-én. Ez az Európai Unió támogatásával működik ez a projekt, tehát hogy kiírtak, de 16-tól ugye nagyon népszerű, vagy van egy ilyen felívelése a dezinformáció elleni küzdelemnek, számos szervezetet támogatnak világszerte, akik ezzel foglalkoznak, és az Unió is kiírt erre egy ilyen pályázatot. Uh-huh. Számos országban létrejött egy ilyen, most ezt nem fogom mondani nevét, mert ez is angolul van, úgyhogy egy European Media Observatory a neve, és ennek van egy magyar ága, ami 5 szervezetnek az együttműködéséből alakult, tehát hogy mindig követelmény volt, hogy legyen egy médiaág, lába legyen egy egyetemi, tehát ugye az LT-vel dolgoztunk együtt, akkor legyen egy ilyen médiatudatossággal foglalkozó szervezet, az IDEA alapítvány, illetve most egy ilyen think tank, a Politika Capital a partnerünk. És így jött létre, most vagyunk a második pályázati ciklusnál, egy hónapja tudtuk meg, hogy megint elnyertük ezt a támogatást, ugye ez számunkra egy kis félsz azért volt benne, hogy most így a megváltozott a politikai klímában az EU beáll-e megint a...
Nem az érdekes, hogy az EU beáll-e, hanem azt, hogy a magyar kormány
EU ezt elősegíti, de aztán igen, mi is vártuk ezeket a húsvéti nagytakarítást és törvényeket, hogy akkor ennek lesz valami retorzió, vagy hogy ugye azt belebegtették, hogy a külföldről kapott támogatásokat majd visszavonják, vagy megvonják. Nem tudom, milyen törvény háttere lenne, vagy ezt milyen módon képzelik el. Ezt meg nem tudjuk, az EU támogatás az ott van egyik részről, és akkor igen, az állandó kérdőjel, hogy a kormány részéről milyen lépések következnek?
Hát nem tudom, a külföldi támogatott civil szervezetek közé tartoztak akkor, tehát adott esetben vonatkozhat rátok bármiféle ilyen.
Hát hogyha az EU az külföldnek számít, tehát ez mindig megmosolyogtató hát, számomra, hogy onnan várjuk a pénzt, de hogyha valaki kap, az meg már külföld, szóval.
Hát látod, most itt volt a Európai Parlament Vizsgálóbizottsága a héten, és hát halálba alakíztatták őket a kormánypárti képviselők, és hát mondták, hogy hát nem kérünk, köszönjük szépen a brüsszeli jó tanácsokból, tehát szépen lehet hazamenni, plusz hát remélásul figyelmeztették is a bizottság tagjait, hogy olyan telefonokkal érkezzenek, amit a...
Igen.
Amit valakik nem
ilyet
tudnak.
Ilyet mi is beszereztünk egyébként.
Igen?
Vagy ez az ilyen Faraday-kalitka-szerű dolog, amiben egy betöheted a telefonodat, és akkor elérhetetlen, vagy leszed mindenhonnan. Nem tudom egyébként, hogy ez a fogalmas, és ez csak ott van az irodában, de nem tudom elképzelni, mi az a helyzet, amiben használnánk is, úgyhogy ez meg a jövő zenéje.
Mert hogy nem tudom, hogy Új Péter főszerkesztője, vagy
csak,
hogy meglehetősen rossz kedvűen beszélt egy podcastban arról, hogy olyan szinten szivatják a Magyar Yetit, tehát a 444-et, legalább annyira, mint mondjuk a Klubrádiót, lehetetlenítették el, hogy nehéz helyzetbe került a szerkesztőség.
Hát nyilván ez folyamatosan ugye a szuverenitásvédelmi hivatalnak a réme, hogy most eljárás fognak ellenünk kezdeményezni, mint ami az átlátszónál vagy a transzparencinél már van. Ugye ez fenyeget. Ebben az esetben, hogyha bekérnek olyan bankszámla kivonatokat, előfizetői adatokat a szervezet munkatársainak a bérszámfejtésétől kezdve. Tehát, hogy azért egy olyan környezetet teremtenek, amiben akár a hirdetők rosszul érezhetik magukat, vagy hasonló, de szerencsére jelenleg azt látjuk, hogy például, hogy az olvasók azok a mi pártunkon állnak, vagy támogatnak minket ebben a küzdelemben. Például legutoljára, amikor Lánci Tamással sikerült az egyik kollégámnak, Cinkóczi Sándornak interjút készíteni, akkor rengeteg támogatás érkezett a YouTube felületén keresztül, ott a kommentekben lehet végigkövetni, hogy hányan álltak be mögénk, és anyagiakkal is támogattak minket, úgyhogy ez egyelőre kontraproduktív, de meglátjuk, még nem szabad lebecsülni őket, általában Új Péter ezt is szokta mondani.
Ez számodra milyen érzést jelent? Tehát az, hogy támogatnak benneteket, az nyilván így jól hangzik, de közben meg látod, hogy egy olyan sajtóviszonyok közé érkezünk 2024, 2025, 2026-ra, aminek köze sincs ahhoz, amikor elkezdtél újságot írni, vagy művészettörténettel foglalkozni.
Tulajdonképpen 3 éve vagyok csak újságíró, úgyhogy azt gondolom, hát hogy
akkor,
én már...
Akkor te már ebben jöttél.
Abszolút ebben a korszakban kezdtem el. Annyira nem lep meg. Voltak ilyen félelmeim, például szoktunk közadat igényléseket beadni a miniszterelnöki kabinetirodához, ami az egyik passzióm, hogy ilyenkor behívnak, és akkor lehet a szerződések között matatni, és információkat felszedni, hogy kiket bíztak meg, milyen plakátkampányok voltak tervben, amik aztán végül nem kerültek ki az utcára, milyen fókuszcsoporton tesztelték őket. Úgyhogy nagyon sok ilyen érdekességetnek lehet utána olvasni, és általában eddig mindig jóvá hagyták a kérelmeimet, és most így pont így húsvét előtt volt az, hogy megint beadtam valamit, és először meghosszabbították 15 nappal a válaszadást, és az először történt meg velem, hogy nem hívtak be rögtön, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy itt tényleg bejött a krak, és akkor már nem is válaszolnak ezekre a megkeresésekre, mert nem tudom, vagy külföldi ügynököknek leszünk elkönyvelve, vagy valamiért megtagadják, hogy nekünk kiadják ezeket az adatokat, de szerencsére nem így történt, úgyhogy jövő hét pénteken ismét bemehetek, és...
És akkor elé tesznek egy mappát, vagy megintek egy számítógépet, vagy...
Nem, ez nagyon szórakoztató egyébként, úgyhogy erre nagyon hosszasan tudok beszélni.
Elveszik
a mobiltelefonodat, be kell tenned egy ilyen páncélszekrénybe, nem vihetsz be semmilyen elektronikát, tehát kizárt, hogy a laptopodon jegyzetelj, vagy akár ugye a telefon, hogy nehogy valamit lefényképezhess, tehát hogy... Érdekes, hogy az infotörvény egyébként azt írja elő, hogy amilyen formátumban az újságíró megkéri, tehát általában azt szoktuk kérni, hogy elektronikusan küldjék el, mert ez sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ott van egy PDF, és akkor akár kulcsszavas kereséssel valaminek utána megyünk, mert ez amúgy rengeteg irat, tehát általában 5 ilyen keretszerződést szoktam kikérni, és az egy ilyen 15, megpakolt ilyen genotermek belefűzött mapparendszer, tehát azt átnyálazni általában ilyen 6-7-8 óra alatt szoktam így helyben.
És hideg élelemmel kezel a...
Igen, eltem, mindig ilyen nagyon büdös kaját szoktam behozni, legalább ezzel zavarjam az ő munkájukat, mert ilyenkor két amúgy jogi végzettséggel rendelkező kollégájuk ül velem szembe, akik árgus szemekkel nézik, hogy mit csinálok, és kizárólag papírra jegyzetelhetek tollal, és a kedvencem, hogy olyan szerződések is vannak, amit viszont letakarnak egy üres lappal, és akkor mindig szólnak, hogy azt nem nézhetem meg. És nyilván akkor az embernek a fantáziáját a legjobban mégis az birizgálja, hogy mi van azokban a szerződésekben, amik ott vannak előttem, de nem nézhetek beléjük. Úgyhogy néha így próbálom ezt így kicselezni, és mégis valamilyen módon, de mindig rám szólnak, szóval tényleg ez ilyen megfigyelő állam szor 1 millió, és a vendégszeretetükről annyi, hogy még ha az ember tényleg mondjuk mosdóba akar menni, akkor is engedélyt kell kérni, kinyitják az ajtót, és nyitott ajtó mellett. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit gondolnak, hogy milyen álmokfutást rendeznék, vagy így elszabadulnék ott a kabinet iroda épületében.
Ez a Kossuth téren van, ahol?
Nem, ez az iskola utcában, ott a Batthyánynál. Én is azt gondoltam, hogy majd a karmelitákba kell felmennem, de sajnos nem.
Melyik cikkethez kellett oda menni? Mely munkáddal voltál ott?
Hát általában ez olyan, hogy fogalmuk sincs, hogy mi van benne a keretszerződésben, tehát hogy általában
melyik
nyilvános...
Melyik ügy volt az például? Melyik ügy volt például az?
És tehát, hogy azt akartam mondani, hogy előre nem tudja az ember, hogy mit fog kapni, vagy mit fog látni, vagy mit tud előtúrni.
De mit kell ez beírni mindig... a kérelembe? Jó napot kívánok, szeretnék
körülnézni.
Van,
igen, van egy ilyen online portál, ahol ezek a közbeszerzések vannak feltöltve, és akkor meg vannak adva, hogy egyébként, vagy ez nyilvános információ, hogy mit tudom én, hogy a Balázsi Gyulának a cégeivel hány milliárd forint értékű kommunikációs keretszerződést kötöttek, és ezt az adatot meg is lehet így írni, de senki nem tudja, hogy ez ebben most konkrétan melyik plakátkampányok voltak benne, kik voltak az alvállalkozók, milyen fókuszcsoportokon mérték fel, tehát nagyon sok plusz információra lehet szerteni. Az egyik ilyen kedvenc sztorim egyébként az volt, amikor olyan plakátterveket nyálaszhattam át, amik akkor nem abban a formában kerültek ki a közterekre, ez a nem úgy táncolunk, mint ahogy ők fütyülnek. Abba volt egy, már akkor Zelenszkijt...
Elrontottak valamit rajta, ez volt az,
nem, akinek... Hanem, igen, az ott volt ugye a Soros Alexnek az újja, hogy ezt utána... Igen, utána le kellett valamiért fedni, hogy a mutatóját ne tartsa így ki. De hogy még azelőtt, vagy ami ott derült ki számomra, hogy eredetileg erre a kampányra is számoltak Zelenszkijvel, tehát hogy az ukrán elnök már erre is felkerült volna. Viszont ott volt egy ilyen fókuszcsoportos kutatás, ahol a többség nem értette, hogy ő hogyan kerül Ursula von der Leyen, és nem tudom ki volt még, igen, Soros Alex mellé, egy másik szuverén államnak vagy ugye már a szuverenitását tegnapi interjúban is ugye a miniszterelnök kérdőre vonta, és akkor még Zelenszkij lekerült, és hát majd most, hogyha pénteken megyek, akkor majd kiderül, hogy lehet, hogy most már máshogy vélekedtek az emberek, és úgy gondolták, hogy eljött az idő, hogy Zelenszkijvel is lehessen rettegtetni.
Azért ez meglehetősen érdekes, tehát, hogy ugye, tehát a kedves hallgató kedvéért jelezte Szilvia, hogy megfázott egy kicsit.
És igen, és ezzel van egy borzasztó orrhangom. Igen.
Szóval azért izgalmas lehet, amikor kiderül az, hogy egy ilyen plakátkampányt milyen információk alapján, milyen hatástanulmányok alapján végeztek el. Tehát ezek validok, vagy igazából hasára üt valaki, és mesterség és intelligenciával generáltat egy ilyen kutatást.
Nem gondolom, hogy ezek szerintem teljesen valid. Hát annyi, hogy ezek ugye fókuszcsoport, tehát hogy nem reprezentatív kutatások, hanem általában 6 embert, 6, max. 9 embert hívnak be, és az, hogy őket honnan veszik, vagy milyen hátterű emberek hogyan jelentkeznek ezekre, vagy hogyan találják meg őket, azt nem tudom. Általában ilyen rövid demográfiai ismertetőt lehet róluk olvasni, hogy nem tudom, 45 éves, vagy középkorú férfi, portás, foglalkozású, legmagasabb iskolai végzettsége, érettsége. Tehát, hogy így a hátteréről ott lehet olvasni a dokumentumokban. És abszolút az egész át van írva, tehát hogy az élő beszélgetést, nem csak a kivonatot, hanem tényleg így az egész folyamatot le lehet követni. Ami...
Az új plakát.
Igen, és akkor van a másik dolog, amikor viszont olyan tanulmányokat rendelnek meg tényleg, amik azért ilyen túlárazott, és tényleg ilyen ötoldalas dokumentumok, aminek a fele az az internetről copy-paste-tel leszedett angol nyelvű cikkek, tehát hogy már arra se veszik a fáradtságot, hogy ezt mondjuk magyarra lefordítsák, tele van tüzdelve képekkel, de hogy itt is vannak érdekes tanulságok, tehát hogy számos ilyen tanulmányt láttam, ahol kifejezetten az volt a megrendelő kérdés, hogy amerikai mintákat hozzanak, hogy bizonyos amerikai államokban lévő kormányzók a kommunikációjukba milyen elemeket használtak, milyen stratégiával dolgoztak, és azokat hogyan lehet a magyar kontextusra, főleg ilyen migrációs kérdésekben alkalmazni. Úgyhogy ez mondjuk az, hogy konkrétan milyen kormányzók voltak megnevezve, vagy kiket tartanak ugye fent a miniszterelnökségen etalonnak, ugye az is sokat elmond róluk, bármilyen septibe rakták össze ezt a tanulmányt.
Az kiderült már számotokra, vagy arra mondjuk a lakmusz.hu már rámozdult, hogy került fel, és miért került le a szankciós listáról Rogán Antal?
Ezzel nem foglalkoztunk.
És a következő plakátkampány, ami már most jelent, hát szépen azért kezd el árasztani az országot. Múlt héten itthon volt a lányom Berlinben, és mondta is, hogy hát még nincs olyan sok helyen kint ez a legfrissebb plakátja a kormánynak, amiben hát azt hiszem, hogy kik szerepelnek. Tehát ezen a X-es plakáton már ma láttam ma, de még
az Ursula von der Leyen, Zelenszky, Manfred Weber.
Igen. Szóval ennek is utána mész, hogy
készült? Hát remélem, hogy ezek most jövő pénteken biztos, hogy lesz ezzel kapcsolatban, és már a legfrissebb szerződéseket kértem ki, úgyhogy meglátjuk, hogy mindezek mennyiből készültek, és milyen gondolkodás volt mögöttük.
Azért az látszik, tehát, hogy múlt héten még nem volt annyira hangsúlyos, de most így az elmúlt 24 órában meglehetősen sok helyen láttam, tehát lehet, hogy nem volt elég plakáthely, vagy úgy gondolták, hogy még egy kicsit várhatnak vele, de most már azért nehéz úgy közlekedni a városban 100 métert, hogy ne fussál bele egy ilyen plakátba.
Hát ez biztos, igen.
Úgyhogy hát egy újabb autóvallási Gyulának. A legfrissebb cikked, ami azt hiszem, hogy a héten jelent meg, a Fidesz volt digitális igazgatójának cég előtt fotózták le a Tiszás eseményen előállított rendbontót. Erre hogy indultál rá?
Nagyon régóta foglalkozok a Megafonnal.
Ó, nyilván a Megafon is foglalkozik veled rendesen.
Annyira amúgy nem panaszkodhatok. 21-ben csináltuk az első ilyen nagyobb kutatást, ezt még az Átlátszónak volt egy ilyen Átló nevű ilyen adatvizualizációval foglalkozó melléklete. Aha. Vagyis hát, hogy mindig van. És ott mértük fel, hogy tulajdonképpen mi az az online hálózat, amit a kormány tud mozgatni, és ennek egy része ugye ezek az influencerek, akiket mindenki már névvel szerint arccal ismer, és a másik része pedig ez a igazából a social media kezdeti időszakára emlékeztető, ugye névtelenek emberek által készített, főleg ilyen trash, politikai trash oldalak, amik ilyen álcivil oldalak tulajdonképpen, tehát hogy úgy néznek ki, mintha nem tudom, bármelyik szomszédunk vagy ismerősünk csinálta volna, de hogy közben azért látszik, hogy ezeknek a működése koordinált. Hogy akkor ezeket térképeztük fel, és hát nekem egy ilyen passziómá vált tulajdonképpen, hogy azzal foglalkozom, hogy kik azok a megafonos szereplők, akiket úgy nem vállalnak fel azért nyíltan, tehát hogy van egy honlapjuk, oda feltüntetik a támogatott partnereiknek a listáját, amikor ilyen 12 influencer, akiket általában ugye nagy hirdetési összegekkel meg is tolják, ugye minél láthatóbbak legyenek a közösségi médiánban, de emellett számtalan olyan szereplő van, akiről semmit nem tudunk, a kötődésükről, a hátterükről, akik általában ezekről a képzésekről kerülnek elő, ugye Megafon egész évben folyamatosan hirdeti, ezt mindig látjuk, hogy vannak ezek az ilyen gyors talpaló közösségi média tanfolyamok, ami látszólag olyan, hogy egy bárki jelentkezhet, akinek ugye helyén van, igen, a szíve, vagy ilyen patriotista, nemzeti érzelmű, de ezzel kapcsolatban volt egy kutatásunk, hogy ugye maga az influencer képző nem igazán transzparens, tehát nem tudjuk, hogy milyen pénzekből működik, nagyon sok kérdés van a működésükkel kapcsolatban, de az egyetlen dolog, amit elég transzparensen csinálnak, hogy mindig rendesen ledokumentálják ezeket a képzési alkalmakat, tehát mindig van egy csoportkép, amit feltöltenek, hogy íme, itt vannak a végzős, sok akik elvégezték a képzésünket, és hogy mi tulajdonképpen annak mentünk utána, részben ilyen arcfelismerő szoftverek alkalmazásával, hogy végülis kik ezek az emberek, akiket ők így ezekre a feladatokra kiképeztek, hogy ilyen digitális szabadságharcosok legyenek, és azt találtuk, hogy ezek egyáltalán nem ilyen hétköznapi utcáról beesett járókelők, hanem hogy abszolút a Fidesz holdudvarához tartozó ellenzék. Tehát, hogy fideszes polgármesterek, rengeteg fidelitásos jár ezekre a képzésekre, és azt találtuk pont, hogy a tavalyi önkormányzati választások előtt, hogy 70 olyan politikust és megfordult ezen a tanfolyamon, aki szerepel a választási iroda névjegyzékében, tehát, hogy indult a választásokon, és hogy itt ugye a kampányfinanszírozással kapcsolatban felvett kérdéseket, hogy végül is ők egy ilyen kommunikációs tanácsadást nyújtanak nekik, valószínűleg segítenek így felpimpelni a Facebook oldalukat, stábot adnak melléjük, meg átveszik akár, nem, ugye nem tudjuk, hogy kik adminisztrálják ezeknek a politikusoknak az oldalait. Tehát, hogy itt azért megdől az a kép, hogy ezek olyan emberek, akik támogatják a Fideszt mindenféle beágyazottság nélkül. Ugye számomra ez azt mutatta egyébként, hogy nagyon paranoid ez a világ, tehát hogy nagyon nehezen enged be azért a sorai közé olyanokat, akiket nem csekkolt le ezerszer, hogy rendben vannak-e, vagy kóserek. És én szeretem ezeket a megafonosokat így úgymond számon tartani, akik ebben az ismeretlenebb tartományban van, ugye kb. 450-en van, tehát rengetegen vannak. És amikor megláttam vasárnap, ugye kikerült a Tiszás rendezvénynek a képsorai, akkor rögtön beugrott ez a srác, hogy ott már azért láttam valahol, vagy ő például nem, ő a képzési programot nem vezeti, hanem abban dolgozik információim szerint, tehát hogy egy ilyen megafon stábtag, és ami számomra nagyon meglepő volt, hogy egyrészt már nem is csak az influencereket küldik ki ezekre az eseményekre, hanem az irodistákat, tehát jó, azt nem tudom, hogy most küldték-e, vagy egy kicsit ilyen túlmozgásos volt, és úgy érezte, hogy ezzel van bizonyítani kell, vagy stb., de hogy egyrészt már nem is csak hazugságokat terjesztenek, hanem hogy ez abszolút a fizikai erőszak, ugye a provokáció, tehát hogy ott ezt a Szili Laci meg is írt egy publicisztikába, hogy Bohár Dániel is ugye azért ment el egy Tiszás rendezvényre, hogy ott megverjék, vagy valahogy azt tudják bizonyítani, hogy a Tiszások is agresszívek, és akár fizikai erőszaktól sem riadnak vissza. És ugye Szentendre is hasonlóan, egyébként a rendőrség még a mai napig nem válaszolt a kérdésemre, nyaggatom őket velük minden nap, hogy ez nem tudjuk, hogy mit csinált pontosan, hogy ez az ember, akit előállítottak, hogy bilincsben vezették el, látszik, hogy három rendőr nyomja le a fejét, hogy beültetik a rendőrautóba, és elvitték, és azt sem tudjuk, hogy indult-e ellen eljárás, miért vezették el bilincsbe, tehát még számos kérdés van, amit fel kéne ezzel kapcsolatban tárni, de hogy itt is látszik, hogy nem egy bárki, egy akárki, akit ugye sok kommentelő azt gondolta, hogy 10 perc hírnévre vágyott a fiatalember, vagy mit csinál az emberrel 15 év propaganda, hanem hogy ő abszolút ennek a propaganda gépezetnek a szerves része.
Ők hisznek is ebben, vagy igazából megfizetik őket?
Fogalmam sincs, de szerintem van az a pszichózis, és ami igen, a legveszélyesebb, amikor az ember elhiszi a saját maga által terjesztett propagandát.
Akkor a te Facebook oldalad, meg az Instagram oldalad, az tele van megafonosokkal?
Igen, azért keresem is. Hát a Facebookot amúgy sem használom már privát célokra.
Nagyon. Milyen eszközökkel tud dolgozni a lakmusz.hu? Említetted, hogy arcfelismerő szoftvereket használtok. Ez nyilván ugyanaz, amit majd Tibor István is működtetni fog. Vicceltem.
Igen, ez nekünk amúgy egy etikai kérdés volt sokáig, hogy mert hogy sok cinkünkben azt mondjuk, hogy ezekkel azért vigyázni kell ezek a mesterséges intelligencia által támogatott eszközökkel, hogy nagyon sok félrevezető rossz eredményt, ilyen fals pozitívokat hoz.
Szoktatok lukra futni? lukra futni, tehát amikor...
Nem, tehát pont az, arra akarok kiukadni, hogy tehát ez a szoftver, amit használtunk, kifejezetten a szerkesztőnek a kérése volt, hogy minden egyes embernél, ami ugye ekkora volumennél azért elég fárasztó munka volt, hogy egy 400 főnél próbálják egyéb bizonyítékokat is szerezni azzal kapcsolatban, hogy egy abszolút ne, egyrészt az, hogy minden embert megkeresünk, tehát hogy abszolút nem csak arra támaszkodunk, amit az a szoftver mondott, hanem akkor ez amúgy is egy ilyen újságírói alapelvünk, hogy mindenki, akitől a cikkben idézünk, vagy aki szóba kerül, megadjuk a lehetőséget arra, hogy kommentálják, vagy reagáljanak arra, amit állítunk róluk. Az más kérdés, hogyha ezzel nem élnek. De amellett, hogy mindenkinek a jóváhagyását is kértük, hogy valóban ő szerepel ezen a képen, amellett más egyéb bizonyítékokat is próbáltunk keresni, hogy ne csak erre támaszkodjunk. De szerintem nagyon érdekes fejlemény, ami egyébként a kormányközeli újságoknál megjelent, hogy a pesti srácok szokott ezzel előszeretettel élni, hogy a mesterséges intelligenciára mutogatnak, hogy kidobja, hogy ez a kép, például volt, hogy ez az ominózus tavalyi Magyar Péternek az első ilyen nagyobb tüntetés, amit szervezett március 15-én, és akkor elterjedt, hogy nem is voltak ott annyia, mert hogy digitálisan sokszorosította a tömeget, és hogy ezt valami AI képfelismerő programmal bizonyították. És egy kicsit jobban megnézi az ember, hogy mi is volt ez a program, nem is arra volt alkalmas, nem is mondott ilyen eredményt, és maguk a fejlesztők is azt mondták, hogy ez még egy ilyen beta fejlesztési stádiumban lévő prototípus, és abszolút nem megbízható, és hogy senkit nem akarnak arra biztatni, hogy csak ez alapján mondjon dolgokat. Úgyhogy egy számomra ez, ami a jobb oldallal kapcsolatos, általában ilyen luddita, meg ilyen digitális innováció ellenesség, az most eléggé egy ilyen technokrata irányba fordult, és nagyon előszeretettel használják ezeket az eszközöket rosszul.
Véletlenül izgalmas éve lesz Németh Szilviának, a lakmusz.hu újságírójának, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Lesz még munkád az elkövetkezendő egyében, úgy látom.
Biztos,
rendesen. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Bacsa Botond, Túri Lui, Balogh Kármen és Zsidai Péter. Én köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, hosszú hétvég előtt állunk, úgyhogy vigyázzanak magukra, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg, béhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állam, szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!